Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit a Mit mond a Biblia című előadás sorozatunk mai második előadásán. A mai előadásnak a címe: Mit mond a Biblia, hogyan győzhetjük le a jövő miatti félelmünket? A jövő mindig is foglalkoztatta az embereket, mit hoz a holnap, minden embert érdekelt minden korban. De azt lehet mondani, hogy ilyen aggodalommal, ilyen félelemmel és szorongással az emberiség soha nem tekintett a holnap elé, a jövő elé, mint napjainkban. Az ember szívében teljes a bizonytalanság, az ember valóban nem tudja, hogy mit fog hozni a holnap. Noha minden ember úgy van ezzel, hogy a jövőt szeretné valamennyire biztosan tudni. És éppen ezért nagyon megélénkült az érdeklődés a jövendőmondók, a jósok iránt. Az emberek mennek jósokhoz, jövendőmondókhoz, mert megpróbálnak valami biztosat megtudni a teljesen bizonytalan jövőről. És valóban elmondhatjuk azt, hogy igen, rendkívüli korban élünk. Olyan korban élünk, amikor a körülmények valóban emberi szempontból nézve indokoltá teszik ezt a félelmet, ami szinte minden embernek a szívében ott van, minden ember életében megjelenik. És mi teszi ezt a kort ilyen rendkívülivé? Hát figyeljük meg ezeket a körülményeket, ezeket az eseményeket, amik az egész világon tapasztalhatók. Mindenek előtt ugye beszéljünk a népesség elszaporodásáról. Akkor beszélhetünk ugye az ökológiai válságról, ugye a környezeti egyensúlynak a felbomlásáról. Akkor beszélhetünk azokról a társadalmi konfliktusokról, amelyek olyan méretet öltenek már, hogy valóban az ember szinte beleborzong és fél, hogy mi fog bekövetkezni ezeknek a konfliktusoknak a nyomán. Vagy beszélhetünk egyetemes erkölcsi válságról. Valóban azt lehet mondani, hogy a bűnözés olyan méreteket ölt, hogy szinte senki nem lehet biztonságban. Hogyha mindezeket csak úgy röviden végig gondoljuk, akkor beláthatjuk azt, és elmondhatjuk azt, hogy valóban olyan rendkívüli korban élünk, olyan félelmetes korban élünk, hogy az emberek valóban eljutnak egy idő után oda, ahogy Lukács evangéliumában Jézus Krisztus mondja, Lukács evangéliuma 21. fejezet, 26. versében, azt mondja Jézus Krisztus Lukács evangéliuma 21. fejezet 26. versében, hogy az emberek elhalnak a félelem miatt, és azoknak várása miatt, amik a föld kerekségére következnek, mert az egek erősségei megrendülnek. Igen, a Biblia egyértelműen azt mondja, hogy olyan időbe élünk bele, hogy az emberek a félelem miatt, a jövőtől való félelem miatt, sőt már időnként a mától való félelem miatt is, szinte elhalnak a félelem miatt és annak várása miatt, amik a föld kerekségére következnek. Ahogy figyeljük ezeket a konfliktusokat, ezeket a problémákat, ahogy elszaporodnak, figyeljük meg, hogy egy ideig azzal hitetik az embereket, hogy az emberiség úrrá tud lenni ezeken a nehézségeken. Figyeljük meg, hányszor halljunk ilyen megnyugtató véleményeket, hogy a tudósok, az országok vezetői, nagy emberek, politikusok úrrá tudnak lenni a helyzeten, de mit látunk egyre inkább és egyre jobban, hogy az ember nem ura a kialakult helyzetnek. Olyan visszafordíthatatlan folyamatok indultak el, amiket az ember nem tud visszájára fordítani, nem tud megállítani, nem tudja ezeket helyrehozni. Tehát egy olyan helyzetbe került a világunk, ami valóban félelemre ad okot az embereknek, a rajta élő embernek. És amikor valaki olvassa a Bibliát, akkor azzal találkozik, hogy ezek az események, amelyeknek most tanúi vagyunk, amely most emberek milliárdjaiból félelmet és szorongást vált ki, ezek az események előre meg vannak jövendőlve a Szentírásban. A Bibliában olvasunk egy igét Ézsaiás könyve 46. fejezetéből, Ézsaiás könyve 46. fejezet 9 és 10. versében a következőt olvassuk. emlékezzetek meg a messze régi dolgokról, hogy én vagyok Isten, és nincsen több. Isten vagyok, és nincs hozzám hasonlatos, ki megjelentem kezdettől fogva a véget, és előre azokat, amik még meg nem történtek, mondván, tanácsom megáll, és véghez viszem minden akaratomat. A Biblia azt mondja Istenről, azaz Isten így mutatja be önmagát, mint aki egyedül képes arra, hogy megmondja előre a jövőt, hogy mi fog bekövetkezni. Igen, sok-sok jövendőmondó, sok-sok jós bizonyos dolgot mond, ugye olyan erők állnak mögötte, Sátán és angyalai erői, akik bizonyos dolgokra következtetni tudnak, az embereknél magasabb rendű lények, de a jövőt, a teljes jövőt ők sem látják, ők sem tudják. Aki a jövőt biztosan meg tudja mondani, az senki más, mint egyedül az Isten. És az ember úgy elgondolkodik Jézusnak a szavain, hogy miért is mondja előre el ezeket a dolgokat. Hiszen amiket az előbb felsoroltam, hogy mitől rendkívüli kor ez, amiben élünk, és az emberek mitől szoronganak, mitől félnek, ez Máté evangélium a 24. fejezetében, Lukács evangélium a 21. fejezetében, és még több helyen a Bibliában lejegyzése, leírása kerültek. Miért jelenti ki Isten ezeket előre? Mert ugye azt látjuk, hogy ő az, aki kezdettől fogva ismeri a véget, tudta előre, hogy ez így fog bekövetkezni. Miért jelenti ki ezeket? János evangélium a 14. fejezetének a 29. versében a következőt olvassuk. Jézus ezt mondja, és most mondtam meg néktek, mielőtt meg lenne. Jézus tehát ezeket akkor mondta meg, még mielőtt bekövetkeztek volna, és miért? Hogy amikor majd meg lesz, higgyetek. Hogy amikor majd ezeket meglátjátok, amiket én előre elmondtam, hogy ezeknek tanúi lesztek, és ettől félni fogtok, és az emberiség megrémül ezektől, hogy amikor ezeket látjátok, akkor hozzám meneküljetek, az igéhez meneküljetek, higgyetek, hiszen már előre megmondtam, hogy ezek így fognak bekövetkezni. Igen, a Biblia előre elmondja, hogy hatalmas nyomorúság várható ebben az időben, a mi időnkben. Miért? Milyen idő, amiben élünk? Kimondhatjuk, hogy a Biblia így nevezi ezt az időszakot, hogy a végideje nem más, mint a Jézus Krisztus visszajövetelét megelőző időszak. A végidejeként említi a Biblia ezt az időszakot, mert ezek jelek, amiktől most az emberiség szorong és fél, ezek Jézus visszajövetelének jeleiként vannak a Bibliában megemlítve, és nézzük meg, hogy amikor Jézus kijelenti ezeket a jeleket, akkor mit mond? Máté evangélium a 24. fejezetében, azt mondja a 21. versben, mert akkor nagy nyomorúság lesz, amilyen nem volt a világ kezdete óta mindez ideig, és nem is lesz soha. És ha azok a napok meg nem rövidítetnének, egyetlen ember sem menekülne meg. De a választottakért megrövidítetik. Tehát a Biblia azt mondja, hogy igen, Isten előre elmondja, tudja, ezek fognak bekövetkezni. Ki is jelenti? Bekövetkeznek, látjuk ezeket az eseményeket, félünk. A Bibliához fordulunk, és a Biblia pedig ráadásul még azt mondja nekünk, hogy olyan nyomorúság lesz, amilyen még soha nem volt, mióta nép kezdett lenni ezen a földön. És hogyha ezek a napok nem rövidítetnének, meg egyetlen egy ember sem élné túl ezt a helyzetet, amiben a világ most belesodródik. Dániel könyve 12. fejezetének az első versét is hadd olvassam el. Dániel könyve 12. fejezetének az első verse a következőt mondja, és abban az időben itt a végidejéről beszél Dániel könyve, felkél Mihály a nagy fejedelem, ugye ez Jézus Krisztus a Biblia szerint, aki a te néped fiaiért áll, mert nyomorúságos idő lesz, amilyen nem volt attól fogva, hogy nép kezdett lenni mindez ideig. Igen, nyomorúságról beszél, hatalmas nyomorúságról. És hogyha tovább lapozzuk a Bibliát, akkor Jelenések könyvében pedig meglátjuk azt, hogy ebben az időszakban Jézus eljövetelét közvetlenül megelőzően az Isten a 7 csapással fogja sújtani a földet, a felgyülemlett bűnökért és gonoszságokért. Igen, mindez olyan helyzetet fog ezen a világon előidézni, amilyet a világ még soha nem tapasztalt, és ha ezek a napok meg nem rövidítetnének, senki túl nem élné ezt, ez olyan borzalom lesz. És amikor az ember idáig eljut, és olvassa a Bibliát, meg látja az eseményeket, akkor sokan azt mondják, hogy na csukjuk be a Bibliát, és ne is foglalkozzunk ezzel, mert ilyen eseményekről olvasni, így is félünk és szorongunk, és ráadásul akkor még ilyet olvasunk, hogy olyan nyomorúság, amilyen még soha nem lesz. Az ember fél szorong, hol találhat menedéket? Isten pontosan tudja, hogy az ember mit érez ilyenkor, amikor látja ezeket az eseményeket, tudja, hogy mit érez, amikor olvassa a Bibliában a jövőre vonatkozó kijelentéseket, és az Isten meg akarja az embert szabadítani a félelemtől. Nem különös? Akkor miért írja le ezeket? Nem azt mondanánk, és nem úgy gondolnánk, hogy ha az Isten meg akar bennünket szabadítani a félelmeinktől, a jövő miatti félelmeinktől, akkor ne írja le ezeket, ne mondja el, ne ijeszgessen bennünket. De így van ez? Így lenne ez helyes? Nem. Az Isten végtelen szeretetből jelentette ki azt, hogy mi fog bekövetkezni. Kijelenti, előre elmondja, mert ez nem elkerülhető. Ez be kell, hogy következzen, ami nem sokára az egész földet érinteni fogja, aminek az előjeleit már láthatjuk. De akkor tegyük fel a kérdést, hogy hogy akar megszabadítani a félelemtől, miért mondja el előre ezeket? Elmondja ezeket előre azért, hogy mi fel tudjunk ezekre az eseményekre készülni. Ezek az események ne érjenek bennünket váratlanul. Isten felvázolja az egész emberi történelmet a Szentírásban, felvázolja, hogy honnan jöttünk, felvázolja a történelem nagyobb eseményeit, előre már proféciákban kijelentette, és ezek úgy is teljesedtek, és bemutatja a végidejét is, Jézus eljövetelét, hogy fog ez bekövetkezni, milyen események lesznek ekkor, mi lesz ezután, hova tart az egész emberi történelem. Isten felvázolja, hogy az ember fel tudjon készülni ezekre az eseményekre. Ezek a csapások, ezek a borzalmak ne váratlanul érjék az embert. És olyan érdekes ezt megfigyelni a Bibliában, hogy az Isten soha nem ijesztgetni akarja az embert. Az Isten reális képet tár az ember elé. De amikor elmondja a jövő nehézségeit, olvassuk egyszer a Bibliát ilyen szempontból, amikor elmondja a jövő nehézségeit, akkor mindig ígéretet is csatol hozzá. Mindig bátorítja az embert, és mindig megmutatja az adott helyzetből a kimenekedést, és megmutatja, hogy az ember hogy állhat meg egy adott helyzetben, hogy kerülhet az Isten védelme alá olyan helyzetben is, ami emberi szempontból nézve teljesen bizonytalannak, reménytelennek és kilátástalannak tűnik. Igen, az Isten megígért az embernek nagyon sok mindent. Az Istennek komoly ígéretei vannak minden ember életére vonatkozóan, az egész emberiség életére vonatkozóan. Ígéret. Vajon hiszünk-e mi az Isten ígéreteinek? Hiszünk-e annak, amit az Isten megígért? Hogyha most ezt úgy beszélgetés formájában tudnánk ezt a részt tartani, akkor úgy érdemes lenne arról elbeszélgetni, hogy ki mit gondol az ígéretekről. Mennyi mindent megígértek nekünk már az életben, a legkülönbözőbb szinteken. Ugye, mennyi ígéretet kaptunk már ebben az életben? És mi lett ezekkel az ígéretekkel? Megvalósultak ezek az ígéretek? Gyermekkorunkban ugye, hogyha olyan szüleink voltak, akkor megbíztunk még az ígéretekben, mert tudtuk, hogyha anyu és apu megígéri, akkor az úgy lesz. De aztán egy idő után ugye az ember kezd csalódni, az ember kezd rádöbbenni arra, hogy mennyi mindent ígérnek nekünk ebben az életben, és milyen kis százaléka valósul meg ezeknek az ígéreteknek. És vajon miért? Vajon miért valósul meg az emberi kapcsolatainkban az ígéretek? Miért nem valósulnak meg? Nagyon sokszor megvalósulatlan marad egy ígéret, mert az ígéret tevője megfeledkezik arról, amit ígért. Voltunk már mi is így? Valakinek megígértünk valamit, valamiben segíteni fogjuk, és annyi minden volt a teendőnk között, hogy egyszerűen elfelejtettük az ígéretünket megvalósítani. Ne feledjük el, nem csak minket érnek ilyen kudarcok, hogy az ígéretek, a nekünk tett ígéretek nem valósulnak meg, nekünk is vannak olyan ígéreteink, amiket nem valósítottunk meg. Vagy hányszor van úgy, hogy valaki ígér valamit, de már akkor, amikor megígéri, akkor sem gondolja egészen komolyan. Vagy például van olyan is, hogy megígérünk valamit, komolyan megígérünk, és mivel találkozunk, hogy nem tudjuk megvalósítani az ígéretet, amit ígértünk, mert nem áll hatalmunkban. Szerettünk volna segíteni, de az ígéretet nem tudjuk megvalósítani. És éppen ezért úgy vagyunk az ígéretekkel, hogy nagyon sokszor már az ember nem is hisz az ígéreteknek. Az ember olyan sokat csalódott ebben az életben, az emberektől kapott ígéretben. De a Biblia olyan szépen mondja, azt mondja Istenről, hogy az Isten nem ember, hogy hazudjon. Az Isten nem ember, hogy hazudjon. Ígér ő valamit, hogy azt ne teljesítené, vagy ne teljesíthetné. A Biblia egyszer Istent így nevezi, Pál apostol így fogalmazza, az igazmondó Isten. Istent így nevezi, az igazmondó Isten megígérte. Gondoljuk végig, hogy a Biblia tele van ígérettel. A Biblia egy olyan könyv, amelynek talán nincs is olyan lapja, amelyben ígéretet ne olvasnánk. És az Isten minden ígéretét valóra váltja. Az Isten nem ember, hogy hazudjon. De ezek az ígéretek, ezek az Istentől jövő ígéretek mitől olyan bizonyosak? Mitől bizonyosak? Pál apostol azt mondja a római levélben, elnézést a korintusi levélben, hogy Istennek valamennyi ígérete Jézus Krisztusban lett igenni és ámenni. Az Isten valamennyi ígérete, amit az embernek jó ígéretet adott, igenni és ámenni, tehát bizonyossá Jézus Krisztusban lett. Jézus Krisztus kereszt áldozatakor vált igenni és ámenni az Isten valamennyi ígérete. És az egész Biblia azt bizonyítja, hogy az Isten igazmondó Isten. A bibliai történetek mind ezt mutatják. A bibliai proféciák, a beteljesedett proféciák ezt mutatják, hogy az Isten igazmondó Isten. Egyszer érdemes lenne összeszámolni azt, hogy a Bibliában hány beteljesedett profécia van. Nem egy számjegyű számokról beszélnénk, hanem három számjegyű számokról beszélnénk, hogy hány teljesedett ígéret, profécia van a Bibliában, amit az Isten előre kijelentett a történelemre vonatkozóan, hogy így fog bekövetkezni. Kijelentette ezt az időszámításunk előtti 1000-ben, vagy 400-ban, vagy 500-ban, beteljesedett évszázadokkal, vagy egy-két évezreddel később. De szóról szóra, amit a Biblia kijelentett, minden teljesedett. A Biblia kijelentéseinek, proféciáinak a legnagyobb része már beteljesedett a múltban, és ezek mind-mind azt igazolják, hogy az Isten kezdettől látja a véget, amit ő kijelentő, azt megcselekszi, megcselekedheti, és egyetlen egy ígérete nem hiába való ígéret, mert ő megcselekszi azt, amit ígért, amit kijelentett. Igen, az Isten kijelentett nekünk sok mindent, ígéretekkel halmozott el bennünket, de vajon hiszünk-e a Bibliának, hiszünk-e Isten ígéreteinek? Ígéret. Azt olvastuk, hogy ahol nehézségeket mond el a Biblia, előre vetíti a jövő nehézségeit, ott mindig ad ígéretet, és mindig ad egy utat, hogy az ember hogy tudja az Isten védelmét elnyerni abban az adott nyomorúságban. Igen, de ezek az ígéretek, fogunk ilyen ígéreteket mindjárt olvasni a Bibliában szép számmal, de ezek az ígéretek és az Isten valamennyi ígérete mindig feltételhez kötött. Az Isten soha nem ígér feltétlenül az embernek áldást és jó dolgokat. Az Isten azt mondja, hogy adom az áldást, ha. Az áldásnak, az ígéreteknek mindig feltételei vannak. De nézzük meg, mi a feltétel. Mi a feltétele annak, hogy az Isten a vég idején az embert védelem alá tudja venni, hogy meg tudja őrizni ettől a nyomorúságtól, azaz ebben a nyomorúságban, a nyomorúság közepette meg tudja az embert őrizni és védeni. Mi ennek a feltétele? Szeretnék olvasni három igeverset. Meg fogjuk látni, mind a három igevers teljesen egybecseng, sokkal több ilyen kijelentés is van, csak az idő rövidsége miatt most hármat olvasunk. Jelenések könyve 3. fejezet, 10. verse a következőt mondja. Jelenések könyve, 3. fejezet, 10. verse ezt mondja, mivel megtartottad az én béke tűrésre intő beszédemet, én is megtartalak téged a megpróbáltatás idején, amely az egész világra eljő, hogy megpróbálja e föld lakosait. Figyeljük ezt az ígéretet, ezt a kijelentést, ezt a feltételt. Azt mondja az ige, hogy a megpróbáltatás az egész világra el fog jönni, minden embert megpróbál, nyomorúságos idő lesz, de mit mond? Mivel megtartottad az én béketűrésre intő beszédemet, én is megtartalak téged. Tehát Jézus azt mondja a Jelenések könyvében, hogy aki megtartja az ő béketűrésre intő beszédét, az ő szavát komolyan veszi, az igét komolyan veszi, és nem csak hallgatja, nem csak olvassa, hanem megcselekszi, azt ő meg fogja őrizni a nyomorúság idején, amely az egész világra általánosan el fog jönni. Egy ember nem tud elmenekülni a nyomorúságos idő elől, ami bekövetkezik. De az Isten azt mondja, hogy ha megtartod az én béketűrésre intő beszédemet, én is megtartalak téged. Nézzünk meg egy másik ígéretet a hegyi beszédből, Máté evangélium a 7. fejezetéből, Máté evangélium a 7. fejezet végéről, a következőt mondja Jézus a 24. verstől kezdve. Valaki azért hallja én tőlem-e beszédeket, és megcselekszi azokat, hasonlítom azt a bölcs emberhez, aki a kősziklára építette az ő házát. És ömlött az eső, és eljött az árvíz, és fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba, de nem dőlt össze, mert a kősziklára építetett. És ha valaki hallja én tőlem a beszédeket, és nem cselekszi meg azokat, hasonlatos lesz a bolond emberhez, aki a fövényre építette a házát, és ömlött az eső, és eljött az árvíz, és fújtak a szelek, és beleütköztek a házba, és összeomlott, és nagy lett annak romlása. Jézus mit mond? Jézus azt mondja el ebben a kijelentésben, a hegyi beszédet így zárja le Jézus, hogy végső soron minden embertől önmagától függ, hogy a vég idején a nyomorúság, az eső, árvíz, szélvihar, amiket itt Jézus mond, hogy ebben az időszakban valaki meg tud-e állni, vagy nem? Védelmet nyer az Istentől, vagy nem? És mi ez a feltétel? Ez a feltétel az, Jézus azt mondja, hogy valaki a kősziklára kell, hogy építse a házát. Kőszikla, milyen kép ez a Bibliában, milyen hasonlat? A kőszikla végig a Szentírásban Jézus Krisztusnak a jelképe. Jézus azt mondja, ha valaki én rám épít, én rám. És mit jelent ő ráépíteni? Azt mondja Jézus, valaki azért hallja tőlem a beszédeket, az igét hallja, és megcselekszi azokat. Ha valaki az Isten mellett dönt ebben az életben, őt választja, az ő beszédeit, az ő akaratát valósítja meg ebben az életben, akkor Jézus mit ígért? Nem azt ígérte, hogy annak az embernek az életében nem lesz nyomorúság, azt kiveszi ebből a világból, és nem fog az ő életében bekövetkezni mindaz a nyomorúság, ami az egész világra bekövetkezik. Nem ezt ígéri. Hanem azt ígéri, hogy az ő lelki épülete, az ő háza, ami a kősziklán épült, az nem fog összeomlani. Beleütközik a házba a szélvihar, de semmi romlás nem lesz a házban, mert az Úr megvédi. Mi a feltétel? Ha valaki a kősziklára épített, hallja én tőlem a beszédeket, és megcselekszi azokat. Szeretném olvasni újból azt az igét, amit már az előbb olvastam erről a nagy nyomorúságról Dániel könyvében, Dániel könyve 12. fejezetének az első versében. Így olvastuk, hogy és abban az időben felkél Mihály a nagy fejedelem, aki a te néped fiaiért áll, mert nyomorúságos idő lesz, amilyen nem volt attól fogva, hogy nép kezdett lenni mindez ideig. És a vers így folytatódik. És abban az időben megszabadul a te néped, aki csak beírva találtatik a könyvben. Nézzük meg, ebben az igében több ígéret is van. Elmondja, hogy olyan nyomorúság lesz a világon, amilyen még nem volt. Tényként elmondja. Tudjunk erről, készüljünk erre. De mit mond? Abban az időben felkél Mihály a nagy fejedelem, aki a te néped fiaiért áll. Azt mondja, hogy abban az időben Jézus Krisztus fel fog kelni, Elnézést, hogy ezzel a kifejezéssel mondom, ugye értjük, hogy ugye mit jelentenek ezek. Tehát ő közbe fog avatkozni az eseményekbe, ki fogja nyilvánítani a hatalmát az ő népe érdekében, és ki az ő népe? Kiknek az érdekében fogja megmutatni az ő hatalmát? Azoknak az érdekében, akik beírva találtatnak a könyvbe. Mit jelent az, hogy beírva találtatnak a könyvbe, és milyen könyvről van itt szó? Könyv, az életkönyve, azoknak a neveivel, akik Jézust választották ebben az életben, akik elfogadták az ő áldozatát, akik szembefordultak a bűneikkel, akik az önzés útjáról letérve az Isten szeretet törvényét választották, Istent tiszta szívből szerették, és ragaszkodtak hozzá mindenek felett. Igen, ezek maradnak benn az életkönyvébe, ezek lesznek beírva az életkönyvében. És mit mond erről az időről, amikor olyan nyomorúság lesz, amilyen még nem volt, mióta nép kezdett lenni? Jézus Krisztus felkel, az ő hatalmát kinyilvánítja, védelem alá veszi, és megszabadítja azokat, akik beírva találtatnak a könyvben. Igen, mi a feltétel tehát? A neki való odaszentelődés, az életünk teljes átadása Krisztusnak, hogy ne a magunk életét éljük, hanem az ő akaratát keressük. És akkor nem kell félnünk a jövőtől. Bármilyen borzalmasnak tűnik, nem kell félnünk. A Szentírásban olyan megható az, hogy az Isten számtalan esetben vigasztal bennünket ezzel az kijelentéssel, és bátorít, hogy ne félj, ne félj. Ismeri az ember, tudja, hogy milyenek vagyunk. Törékenyek vagyunk, kiszolgáltatottak, gyámoltalanok. Hadd kérdezzem, mit tudunk tenni ezekkel az eseményekkel szemben, amik körülvesznek bennünket? Mit tudunk tenni? Az ember egyre jobban érzi, hogy teljesen ki vagyunk szolgáltatva. És Isten látja ezt a helyzetünket, ismeri a félelmeinket, tudja, mit érzünk, gondolunk, és ezért számtalan bátorító kijelentést ad az igéjében, hogy ne féljünk. Ugye elmondja a feltételeket, amikről az előbb szóltunk, és utána azt mondja, hogy ne félj. És olvassunk a Szentírásból egy ilyen páratlanul szép bátorítást, Ézsaiás könyve 41. fejezetéből, Ézsaiás könyve 41. fejezetéből, és ez is egy olyan ígéret, amelybe bele kell kapaszkodnunk, amelyet komolyan kell vennünk, mert az igazmondó Isten ígérte meg. Ezt olvassuk. Ne félj, mert én veled vagyok. Ne csüggedj, mert én vagyok Istened. Megerősítelek, sőt, megsegítelek, és igazságom jobbjával támogatlak. Figyeljük meg ezt a csodálatosan szép ígéretet az Istentől. Így kezdi, és ezzel bátorít bennünket először, hogy ne félj, Ézsaiás könyve 41. fejezet 10. verse. Ne félj! Ne félj! És utána hozzátesz valamit, és elmondja azt, hogy miért ne félj. Azt mondja, ne félj, mert én veled vagyok. Nem tudom, hogy ismerjük-e ezt az érzést, hogy amikor az ember nagy bajba kerül, amikor az embernek az életében nagyon sok a nehézség, és tornyosulnak a problémák, Sátán megjelenik, ugye az ember ellensége megjelenik azonnal, és mivel próbálja az embert még jobban rémizgetni? Hogy az Isten nem törődik veled, az Isten elhagyott téged, egyedül vagy. Nem számíthat senkire, egyedül vagy, mint a kisujjad, teljesen egyedül vagy ebben az életben. Isten, igen, van, nyilván van, mondjuk az ember nem mondja azt, hogy nincs, de hogy most ebben a helyzetben veled is törődik valaki, ne gondold. Sátán ezzel próbálja az embert teljes félelembe kergetni és taszítani. És ezzel szemben mit mond ki az ige? Az Úr azt mondja, ne félj, mert én veled vagyok. Ígéret, hatalmas ígéret, veled vagyok. Hadd kérdezzem meg, voltunk már úgy ebben az életben, hogy valamilyen nehéz helyzetben annyira biztonságot jelentett egy ember jelenléte mellettünk. Örültünk, hogy ott van, támasz volt, és szinte már nem is féltünk, ha ott volt. És ezt, hogy ne félj, mert én veled vagyok, ezt nem ember mondja, ezt az Isten mondja. Ő Jézus által itt van velünk állandóan. Azt mondja, hogy én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig, mondja az ő tanítványainak, az övéinek, akik őt választották ebben az életben. Jézus így búcsúzik a tanítványaitól. Imé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Micsoda hatalmas erő és bátorítás ez az emberben, hogy nem vagyunk egyedül, hanem Jézus itt van velünk az ő ígérete szerint, mert megígérte. Még egy igét hadd olvassak ugyanebből a fejezetből ezzel kapcsolatban. Azt mondja, hogy mivel én vagyok a 41. fejezet 13. vers, mivel én vagyok Urad Istened, aki jobb kezedet fogom, és aki ezt mondom néked, ne félj, én megsegítelek. Mit mond? Én vagyok az Urad, a te Istened, aki a te jobb kezedet fogom. És azt mondom neked, ne félj, én megsegítelek. Itt vagyok veled, ne gondold, hogy egy pillanatra is elhagytalak téged. Nem tudom, hogy mit szólnánk mi ahhoz a szülőhöz, aki a gyermekét akkor hagyná el, amikor az a legnagyobb bajban van. Jellemző ez egy szülőre, ez egy jó szülőre jellemző. Ugye sok minden előfordul a mai világban, és azt mondja az Úr, hogy elfelejtkezhetik-e az anya gyermekéről, hogy ne könyörülne méhe fiám. És erre azt kell, hogy mondjuk, hogy igen, általában nem, de azért mégis előfordul ilyen, és ezért mondja a Biblia, és ha ezek el is feledkeznének, de én, te rólad, el nem feledkezem. El nem feledkezem. Ne félj, mert én veled vagyok. És ez igaz olyan helyzetekre is, amikor az embernek félni kellene. Amikor olyan élethelyzetbe kerül, hogy valami tényleg megoldhatatlan, tényleg félelmet keltő helyzet. De a Biblia azt mondja, a Zsoltáríró azt mondja, hogy amikor félnem kellene is, én te benned bízom. Miért? Mert itt vagy velem. Mert megígérte, ne félj, mert én veled vagyok. És utána mondott még valamit Jézus itt, azaz Isten mond itt egy igét, azt mondja, ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened. Ne csüggedj, mert én vagyok Istened. El szoktunk mi csüggedni. Ismerjük a csüggedésnek az érzését, ismerjük a csüggedésnek a nyomasztó érzését az emberben. Szeretnék két igét felolvasni a 49. fejezet Ézsaiás könyvéből. 49. fejezet 14. verse azt mondja, és szól Sion, elhagyott az Úr engem, és rólam elfeledkezett az Úr. Mondjuk mi ezt sokszor? Igen, időnként ezt mondjuk. Nézzük meg a 40. fejezet 27-től 28. versét Ézsaiás könyvében. Miért mondod, Jákob, és szólsz ekként, Izrael, elrejtetett az én utam az Úrtól, és ügyemmel nem gondol Istenem? És utána mit mond? Hát nem tudod. És nem hallottad-e, hogy örökké való Isten az Úr, aki teremtette a föld határait, nem fárad és nem lankad el. Végére mehetetlen a bölcsessége. Tehát amikor azt olvassuk, hogy ne félj, mert én veled vagyok, akkor utána itt van, hogy ne csüggedj, mert én vagyok Istened, és miért nem kell félned, és miért nem kell csüggedned? Azért nem kell félned és csüggedned, mert nekem teremtő hatalmam van. Én az én teremtő hatalmammal állok ott melletted, és előttem semmi nem lehetetlen. Én az én szavammal teremtettem, mondja Jézus, ezt az egész világot. Van-e valami lehetetlen én előttem? Tehát egy olyan valakivel mellettünk szüntelenül, aki nem ismer lehetetlent. Amikor mi egyetlen egy utat sem látunk, neki még ezer megoldása van. Ez az Isten ígérte meg, hogy mellettünk marad. És utána hogy szól az ígéret? Ne félj, mert én veled vagyok. Ne csüggedj, mert én vagyok Istened. Utána azt mondja, hogy megerősítelek. Megerősítelek. Mit ígér meg Isten nekünk a nyomorúságban, a nehéz helyzetben? A múlt héten beszéltünk erről, hogy megerősíti az embert, erőt ad, az arra a napra való erőt megadja az embernek. Ha az ember hozzáfordul és kéri tőle, azt mondja, hogy megerősítelek. Pál apostol mit mond a Filippi levél 4. fejezet 13. versében? Mit tapasztalt meg erről az Istentől jövő megerősítésből? Azt mondja, hogy mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Mindenre van erőm. Tehát amikor Jézus mellénk áll, amikor itt van velünk, érezteti az ő jelenlétét, bátorít bennünket, hogy ne félj, mert veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened, és megerősíti az embert, akkor mit fogunk tapasztalni? Hogy sokszor egy élethelyzet nem oldódik meg azonnal. De az ember elnyeri a megerősítést. Az Isten megerősíti az adott helyzetben. És azt a nehéz helyzetet, ő vele, az őtőle nyert erő által át tudjuk élni. Lesz hozzá lelki erőnk. Nem kell félnünk, hogy összeroskadunk, vagy összeroppanunk. Ne félj, mert én veled vagyok. Ne csüggedj, mert én vagyok Istened. Megerősítelek. És utána mit mond? Sőt, megsegítelek. És az én igazságom jobbjával támogatlak. Sőt, megsegítelek. Meg fogod tapasztalni, hogy jön a segítség, jön a szabadítás, jön a megoldás. Ha belém kapaszkodsz, ha hiszel az én ígéreteimben. Hadd kérdezzem meg, hogy mi vajon feledékenyek vagyunk-e, avagy mindent az emlékezetünkben tartunk. Ki kell, hogy mondjuk, hogy hihetetlen, hogy milyen feledékenyek vagyunk. Az életben is ugye minden embert valamilyen szinten a feledékenység jellemez, ugye van, aki kevésbé, van, aki nagyon felejtős, mert ugye lehetetlen is minden apró részletét az életnek, minden apró eseményét meg az emlékezetünkbe tartani. De ki kell, hogy mondjuk, hogy nekünk embereknek van egy óriási bűnünk, és ez nem más, mint a feledékenység Istennel szemben. Az ember milyen gyakran megfeledkezik az Isten segítségéről. Az ember bajban van, nyomorúságban van. Az Istenhez kiállt, és az Isten megsegíti az embert, és utána hálásak vagyunk, örülünk is, és utána jön a következő nehézség, és mit csinálunk? Újra ugyanúgy esünk kétségbe, mintha nem lenne ott az előző tapasztalat, meg nem lenne ott egy élettapasztalat mögöttünk, hogy hát miért csüggetsz el? Hát akkor nem segítettelek meg? Hát akkor is nem én voltam veled? Hát akkor is nem én hoztam neked a megoldást? Most miért teszel úgy, mintha én nem is léteznék, nem is állnék ott melletted? Igen, mi nagyon gyakran feledékenyek vagyunk. Elfeledkezünk az isteni ígéretekről, elfeledkezünk a múltban szerzett tapasztalatokról és szabadításokról, és ezért gyengítjük magunkat, önmagunkat gyengítjük, és félünk és szorongunk. És azt kell, hogy mondjuk, hogy ezzel szégyent hozunk az Istenre. Szégyent hozunk az Istenre, mert olyanok vagyunk, mint az a kisgyerek, aki noha mindig megtapasztalta, hogyha éhes volt, kapott tenni, ha szüksége volt valamire, a szülő megoldotta a problémát, és olyanok vagyunk, mint az a képzeletbeli gyerek, mert ugye egy gyerek ilyet nem csinál, aki állandóan azt mondja a szüleinek, hogy igen, most nehéz helyzet van, tudom, hogy elhagysz, tudom, hogy nem fog segíteni, most megint egyedül vagyok, megint magamra maradtam. A szülő mit szólna hozzá? Csak fájna neki, hogy a gyerek ennyire nem bízik benne az elmúlt éveknek a tapasztalatai nyomán. Igen, mi sokszor ezt tesszük az Istennel szemben, és ezért félünk, ezért szorongunk, mert nem bízunk meg az ő kijelentéseiben, nem bízunk meg az ő ígéreteiben. És ezért akar bennünket bátorítani, ezért akar bennünket megerősíteni, hogy valóban ne féljünk, mert az ő ígéretei igenek és ámenek, és tekintsünk vissza az életünknek eddigi szakaszára, hogy hányszor megvalósult az, amit ő megígért, és a jövőben sem lesz ez másképp, ha mi valóban őt választjuk, ha elkötelezzük magunkat ő mellette, hogyha nem azt akarjuk ebben az életben, amit olyan sokan akarnak, hogy szeretnénk a világból is annyit, amennyit lehet, minél többet, de szeretnénk az Isten védelmét is, meg az örök életet is elnyerni. Az embernek dönteni és választani kell. A választása miénk? Kit választunk? Az Isten útját választjuk, vagy pedig az önzésünket? A világot választjuk, azt választjuk, ami nekünk most úgy tűnik, hogy milyen csillogó, milyen szép, de közben az Isten akaratával ellentétes. Igen, az embernek meg kell hozni ezt a választást az életben. Miért? Azért, mert az Isten a bűnhöz, az akaratával ellentétes úthoz nem adhat védelmet, nem adhat áldást, és ennek az útnak végén nem adhat örök életet. A Biblia arról beszél, hogy a végidején élünk, Jézus nem sokára eljön, amikor lezárja a bűn történelmét, mert a bűn eddigi történelme azt mutatja, hogy ez nem hoz örömöt, boldogságot, kiteljesedést, hanem csak szenvedést, nyomorúságot és halált hoz. Az Isten ennek véget fog vetni. Elhozza az ő országát, amelyben igazság lakozik. Milyen igazság? Az ő igazsága, az ő beszéde, az ő törvényei, ami a szeretet, az élet, a boldogság, mindenek a kiteljesedése. És ezt a Bibliában mutatja meg az embernek, hogy mi az ő útja, mi az, amit az ember elé állít, hogy válaszd az életet. És a döntés rajtunk múlik. Ha mi ezt választjuk, akkor ő megígéri a védelmét, a segítségét a legnagyobb nyomorúság idején is. És nézzük meg azt, hogy a végidejére, egész konkrétan a végidejére, azokban az idő, arra az időszakra vonatkozóan, amiről beszéltünk a nagy nyomorúság idejére is, az Istennek vannak egész konkrét ígéretei. Szeretném, hogyha először Ezékiel könyvének a 9. fejezetéhez lapoznánk. Ezékiel könyve 9. fejezet, Ezékiel könyve 9. fejezet 4. verse a következőt mondja. Az egész összefüggéséből, tehát az egész ige szakasz összefüggéseiben nem tudjuk áttekinteni most, csak a lényeget szeretném ebből a szempontból elmondani. A 4. versben azt olvassuk, és mondta az Úr néki, menj át a város közepén, Jeruzsálem közepén, és jegyez egy jegyet a férfiak homlokára, akik sóhajtanak és nyögnek mindazokért az utálatosságokért, amelyeket cselekedtek annak közepébe. Miért olvastam ezt az igét? Ebben a szakaszban azt látjuk, hogy az Úr ítéletei vannak kitörőben, és az Isten az ő ítéleteivel meglátogatja, az ő pusztító ítéleteivel mindazokat meglátogatja, akiknek nincs egy jegy a homlokára jegyezve. Ugye ez egy jelképes jegy, az angyal látja, a pusztító angyal látja. Tehát azt mondja a Biblia, a végidején is beszél ilyen elcsvecsételésről, a 7 csapás idejére, ugye, ami előttünk áll, de az Ószövetségben is már van ilyen kijelentés, hogy az Úr a nyomorúság idején, amikor az ő ítéletei ezt a földet meglátogatják, vagy az ő népét, vagy egy adott területet, akkor előtte elpecsételi az övéit. Mit jelent ez? Az övéinek ismeri meg. Ez egy láthatatlan jel, az ember számára láthatatlan jel, de elpecsételi az övéit, ami azt jelenti, hogy védelem alá helyezi őket. Volt ilyen már az Ószövetségben többször is. Például biztos, hogy hallottunk az egyiptomi 10 csapásról, amikor Isten az ő népét, a zsidó népet kihozta Egyiptomból. De hogy tudta kihozni? 10 csapással kellett büntetni az egyiptomiakat, mert a fáraó nem akarta elengedni a népet. És mi volt az utolsó csapás? Minden elsőszülöttet az Úr megölt Egyiptomban. Minden elsőszülöttet. Az állatoktól kezdve az emberekig, a fáraó családjában mindenhol az első szülött megöletett. És az izraeliták hogy tudtak megmenekülni? Mi volt a parancs? Hogy a leölt bárány vérét, ugye, ami Jézus Krisztusnak az előképe, a megváltásnak az előképe, az ajtófélfára kellett kenni. És azt mondja, hogy azt a házat az öldöklő angyal elkerülte. Ott nem volt csapás. El volt jegyezve. El volt pecsételve, meg volt jelölve, az az Úrhoz tartozik, az az övé. Egyiptomban volt hatalmas sírás és kesergés, óriási volt a csapás, de egyetlen egy izraelitánál az elsőszülött el nem pusztult, mert ott volt az isteni védelem. Ugyanezt olvassuk Ezékielnél itt, Jeruzsálem pusztulásánál. Ugyanezt olvassuk, ugyanez lesz a végidején. Az Úr az övéit a 7 csapás idejére is áll ez az ígéret, elpecsételi az övéit, és azt mondja, hogy akiken a jegy van, azokhoz ne is közelíts. Akiken a jegy van, azokhoz ne közelíts. Azoknak nem árthat a nyomorúság, mert az én védelmem alatt vannak, mert az enyéim. Ugyanezt olvassuk Jelenések könyvében a 7 csapás idejére is, és nézzük meg Ézsaiás könyve 4. fejezetében, jövendőlés arra vonatkozóan az elpecsételés idejére, azt olvassuk, A negyedik fejezet 3-5-ig, és megint itt van a feltétel, ahogy az előbbi az Ezékiel ígében is ott volt a feltétel, hogy azoknak a homlokára kellett a jegyet jegyezni, akik nyögnek az utálatosságok miatt, sóhajtanak, nyögnek, tehát sírnak a bűnök miatt, a saját bűneiket is bánják, elhagyják, elfordulnak tőle, akiket terhelnek a bűnök, akik szabadulni vágynak tőle. Azokat pecsételték el. És itt is itt van a feltétel, azt olvassuk, ha elmosta az Úr Sion leányainak undokságát, és Jeruzsálem vérét eltisztította belőle az ítélet lelkével, a megégetés lelkével, akkor teremteni fog az Úr Sion hegyének minden helye fölé, és gyülekezetei fölé nappal felhőt és ködöt, és a lángoló tűznek fényességét éjjel, mert ez egész dicsőségen oltalma lészen, és sátor lészen árnyékul nappal a hőség ellen, és oltalom és rejtek szélvész és eső elől. Figyeljük ezt a hatalmas ígéretet. Elsősorban itt van a feltétel, ha elmosta az Úr Sion leányainak undokságát, és Jeruzsálem vérét eltisztította belőle az ítélet lelkével, a megégetés lelkével. Mire utal? Ha az Úr meg tudja tisztítani az övéit, ha valaki Jézus áldozatát elfogadja, a bűneitől megtisztul, akkor hogy szól az ígéret? Akkor teremteni fog az Úr Sion hegyének minden helye fölé, és gyülekezetei fölé nappal felhőt és ködöt, és a lángoló tűznek fényességét éjjel. Mire utal? A pusztai vándorlás 40 évére, amikor az Úr maga ment felhő és tűzoszlopba, Jézus járt az ő népe előtt, és vezette az ő népét, és védelmezte. Igen, az egész dicsőségen oltalma részen, sátor részen árnyékul nappal a hőség ellen, és oltalom is rejtek szélvész, és eső elől. Igen, a nyomorúság a hét csapás idején az Isten megőrzi az övéit. Akkor, amikor Isten megígéri a védelmét a hét csapás idején, a negyedik csapás idején is. Mi a negyedik csapás? Ugye, amikor a nap tikkasztó hévséggel fog sütni, és azt mondja, hogy teremteni fog felhőt az ő népe felé, meg fogja őket oltalmazni, védelmet fog nyújtani a csapások, a nyomorúságok ideje alatt is. És nézzük meg, amikor a kenyér botját eltöri, amikor nyomorúság, éhség lesz a földön. Hogy olvassuk az ígéretet? Ézsaiás könyve 33. fejezet 15 és 16. versében. De előtte a feltételt is olvassuk. Aki igazságban jár, igazságban, ugye az Isten igazsága megvalósul az életében, tehát aki igazságban jár, és egyenesen beszél, aki megveti a zsarolt nyereséget, aki kezeit rázván nem vesz ajándékot, aki fülét bedugja, hogy véres tervet ne halljon, és szemeit befogja, hogy gonoszt ne lásson. Figyeljük, az igaz emberről, az Isten félő emberről beszél. Az magasságban lakozik, kőszálak csúcsa a bástyája, kenyerét megkapja, és vize el nem fogy. Olvassuk ezt az ígéretet. Isten ígérte meg, kenyerét megkapja, vize el nem fogy. Árnyékul lesz a nap ellen, a naphőség ellen. Második, harmadik, negyedik csapás. Ugye, amikor a folyóvizek vérré válnak, a tenger vérré válik, hatalmas erővel tűz a nap, második, harmadik, negyedik csapás. Az Úr megígéri az ő védelmét, és azt mondja, hogy ha igazságban járunk, akkor kenyerünk meg lesz, vizünk el nem fogy, kőszálak csúcsa lesz a bástyánk. Malakiás könyvében van egy nagyon-nagyon szép kijelentés. Azt mondja, hogy azon a harmadik fejezet 17. és 18. versében, és azon a napon azt mondja a seregek ura, amelyet én szerzek. Ugye ez az a nap, ugye Jézus eljövetelének az időszaka. Azon a napon azt mondja a seregeknek ura, amelyet én szerzek. Tulajdonommá lesznek. És kedvezek néki, amint kiki kedvez a maga fiának, aki szolgálja őt. És megtértek és meglátjátok, hogy különbség van az igaz és a gonosz között. Az Isten szolgálja között. És a között, aki nem szolgálja őt. Azon a napon, amelyet én szerzek, amikor az ítéleteimmel meglátogatom ezt a földet, meg fogjátok látni, hogy különbség van az igaz és a gonosz között. Különbség van a között, aki engem választott, aki az igazság törvényei szerint akar élni, és megszabadult az ő bűneiből, szembefordult azokkal. Különbség van ezek között, ezeknek a sorsa között, és azoknak a sorsa között, akik a gonoszságban, a bűnben benne maradtak. Igen, az Úr meg fogja védelmezni az övéit, és ezért bíztat bennünket attól, hogy ne féljünk. Tehát nekünk félnünk mitől kell? Nekünk félnünk nem a jövőtől kell, nem a nyomorúságtól kell, nem a bekövetkezendő nehéz helyzettől kell, amit nem szabad lebecsülni, mert nagyon komoly nehézség lesz. De nem ettől kell félnünk. Nekünk félni a bűntől kell. Nekünk félni az engedetlenségtől kell. Nekünk attól kell félni, hogy a saját akaratunkat és vágyunkat akarjuk követni az Isten törvénye helyett, vagy pedig emberi rendeléseket és parancsolatokat akarunk megtartani az Úr szava helyett. Ha én az Úrra támaszkodom, az ő akaratát valósítom meg az életemben, az iránta való szeretetből hangsúlyozom, nem félelemből, hanem az ő lénye iránti teljes szeretetből és odaadásból, akkor nem kell félnünk a jövőtől. Azt teljesen Istenre bízhatjuk. Megtapasztalhatjuk azt, amit a héber ifjak megtapasztaltak. Mit tapasztaltak meg? Nem borultak le idegen Isten előtt? Nem voltak hajlandó eltérni az Isten parancsolatától, az Isten imádatától? És amikor ezért a tüzes kemencébe dobták be őket, nemhogy megsemmisültek volna, megégtek volna, hanem még a tűz szaga sem járta őket át, és mit tapasztaltak azok, akik őket bevetették? Hogy nem hárman, hanem négyen vannak ott. És ez a negyedik, mint valami emberfia, olyan az ábrázata. Emberhez hasonló. Ki volt az? Jézus Krisztus volt ott velük. Minden napon veletek vagyok a világ végezetéig. Éppen ezért, amikor ezek a hírek vesznek bennünket körül, amik valóban aggodalmat keltő hírek, és emberi szempontból nézve félelmetes hírek és események, akkor ne féljünk. Tudom, hogy ez furcsa ezt mondani, hogy ne féljünk. Hanem valósítsuk meg azt, amit Jézus mond Lukács evangéliuma 21. fejezetében. Lukács evangéliuma 21. fejezetében Jézus Krisztus a következőt mondja. Mikor pedig ezek kezdenek meglenni, mik? Amiről idáig beszéltünk, a nyomorúság, a nehéz helyzet, mindazok, amikbe már most kezdünk beleérni, amitől az emberek reszketnek, félnek. Mikor pedig ezek kezdenek meglenni, nem azt mondja, hogy akkor itt az oka és az ideje a félés, a félelemnek, hanem azt mondja, hogy nézzetek fel, és emeljétek fel a ti fejeteket, mert elközelget a ti váltságtok. Akkor azt mondja, hogy ne megrémüljünk, ne féljünk, hanem emeljük fel a mi fejünket. Mit jelent felemelni a fejünket? És mit jelent, hogy elközelget a mi váltságunk? Azt jelenti, hogy Jézus eljövetele itt van a küszöbön, nem sokára be fog következni, és emeljük fel a fejünket, várjuk Jézus eljövetelét. Tudjuk meg azt, hogy közel van az ajtó előtt, ahogy máshol fogalmazza Jézus. Közel van az ajtó előtt. És itt hadd álljak meg egyetlen egy pillanatra csak. Közel van az ajtó előtt. Emeljük fel a fejünket. Mit jelent várni Jézust? Mit jelent őt várni? Nem jelent mást, mint készülni az ő fogadására, vele való találkozásra. És mit jelent készen várni Jézust? Erre most azért nem válaszolok, mert erről fog szólni a következő, az utolsó előadás. Erről fog szólni, hogy mit jelent felfelé tekinteni, mit jelent várni az ő eljövetelét, mit jelent készen lenni az ő eljövetelére, és erről fogunk szólni, hogy mikor várhatjuk Jézus eljövetelét örömmel, és mi a feltétele annak, hogy mi örömmel tudjunk majd kiáltani Jézus eljövetelekor, hogy ímé a mi Istenünk, akit mi vártunk, örüljünk és örvendezzünk az ő szabadításában. Igen, erről lesz szó következő alkalommal, hogy hogyan készülhetünk fel Jézus Krisztus visszajövetelére. Tehát csak befejezésül annyit hadd mondjak, hogy amikor látjuk ezeket az eseményeket, akkor ne azzal foglalkozzunk, hogy félünk, aggodalmaskodunk, tervezgetünk emberileg, hogy mit tegyünk, hogy tegyünk, hanem készüljünk a Jézussal való találkozásra. És akkor meg fogjuk tapasztalni, ha mi felkészülünk, ha mi átadjuk magunkat neki, akkor meg fogjuk azt tapasztalni, amit Ézsaiás könyve 54. fejezetének a 10. versében ígéretként, hatalmas ígéretként olvashatunk. Mert a hegyek eltávoznak, és a halmok megrendülnek, de az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül. Így szól könyörülő urad. Igen, a hegyek eltávozhatnak, a halmok megrendülhetnek, bármi megtörténhet, és meg is fog történni. De az én irgalmasságom, hogy olvastuk, az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem, szövetségem meg nem rendül, így szól könyörülő urad. És a 91. Zsoltárral szeretném befejezni ennek néhány versével. Így olvasom, aki a felségesnek rejtekében lakozik, a mindenhatónak árnyékában nyugoszik az. Azt mondom az Úrnak, én oltalmam, váram, Istenem, ő benne bízom. Ugye itt van a választás, ezt mondom az Istennek, oltalmam, váram, Istenem, ő benne bízom. És mit olvasunk? Aki a felségesnek rejtekében lakozik, a mindenhatónak árnyékában nyugoszik az. És utána azt mondja, hogy tollaival fedez be téged, szárnyai alatt lészen oltalmat, pajzs és páncél az ő hűsége. Nem félhetsz az éjszakai ijesztéstől, a repülő nyíltól nappal, a dögvésztől, amely a homályban jár, a döghaláltól, amely délben pusztít. Elesnek mellőled ezren, és jobb kezed felől tízezren. Hozzád nem is közelít. Bizony szemeiddel nézed, és meglátod a gonoszoknak megbüntetését, mert azt mondtad te, az Úr az én oltalmam. A felségest választottad a te hajlékoddá. Nem illett téged a veszedelem, és csapás nem közelget a te sátorodhoz, mert az ő angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek téged minden útadban. Kézen hordoznak téged, hogy meg ne üssed lábodat a kőben. Mivel, hogy ragaszkodik hozzám, megszabadítom őt. Felmagasztalom őt, mert ismeri az én nevemet. Segítségül hív engem, ezért meghallgatom őt. Vele vagyok háborúságában. Megmentem, és megdicsőítem őt. És én szívem mélyéből kívánom, hogy a félelem érzése helyett ez legyen mindannyiunknak az élő tapasztalata. Köszönöm szépen a figyelmet, és most a múltkori alkalomhoz hasonlóan egy néhány perc szünetet tartunk, és akik beszélgetni szeretnének ezzel a témával kapcsolatban, vagy bármilyen kérdés felmerül bárkiben, megbeszélhetjük egy pár perces szünet után. Köszönöm szépen a figyelmet, és mint ahogy az előadásban is említettem, mához egy hétre lesz ennek a sorozatnak a lezárása, és akkor arról fogunk szólni, hogy hogyan készülhetünk fel Jézus Krisztus visszajövetelére.